Következő szűk egy órában arról fogok beszélni, hogy milyen kihívásokat rejt magában az olimpia és általában egy nagy sportrendezvény közlekedésének a megszervezése. De mielőtt nekivágnánk, engedjék meg, hogy bemutatkozzak, én Horváth Balázs vagyok, és itt dolgozom a Széchenyi István Egyetemen, a közlekedési tanszéken. A közlekedési tanszék az általában a közlekedés, főleg a tömegközlekedés szervezésével, tervezésével, irányításával foglalkozik. És amikor közeledett ez a kutatók éjszakája, akkor elkezdtünk gondolkodni, milyen témáról is lehetne beszélni. Apóra jött 2012, mint olimpiai év, és a mi témakörünk a tömegközlekedés. De azért nem volt ez ilyen egyszerű. Ugye ez a kutatók éjszakája, ez nekünk is egy nagy kihívás, hiszen általában ugye nap-nap után, hétről hétre tantermi előadásokat tartunk, amelyik valamilyen téma területnek egy nagyon kicsi részét öleli fel. Ugyanakkor az ilyen különleges alkalmakkor, mint a kutatók éjszakája, egy olyan témát kell keresnünk, amelyik érdekes, egyszerű, témába is vág, és még talán valakit érdekel is. Na most ezt mindig összehozni nem olyan egyszerű. De talán sikerült. Sőt, majd egy óra múlva kiderül, hogy valóban sikerült-e. És akkor majd remélem, hogy közös véleményen leszünk arról, amit a téma. Mi jut eszünkbe arról, hogy olimpia? Ugye általában az jut eszünkbe, amit a tévében látunk. Fiatal, ifjú emberek ott sportolgatnak, lelkes nézők szurkolnak, futnak, úsznak, eveznek, tornáznak, kergetik a labdát, sokféle dolgot csinálnak, nagyon sok helyszínen. Tehát, hogyha az olimpiáról van szó, akkor általában nem csak egy központi helyszínre, nem egy nagyon-nagyon koncentrált helyszínre kell gondolni, hanem több elszórtan elhelyezkedő sporteseményre. Tehát gondoljunk bele, egy olimpián van vitorlázás, van evezés, van kerékpározás, mind-mind más helyszíneken bonyolódnak le. Ugyanakkor ezekre a versenyekre el kell juttatni a versenyzőket, a kísérőket, és nem utolsó sorban a nézőket. Mielőtt ezt áttekintjük, nézzünk vele egy kicsit a múltba. Ugye, amikor elkezdődött az egész újkori olimpiai mozgalom, akkor az elején még nagyon kevesen voltak, talán nem is látszik itt ez a kis oszlop, néhányan vettek részt a rendezvényen, viszont az utóbbi 5 olimpián 10-11 ezer fő vett részt, mint sportoló. Tehát felfoghatjuk úgy, hogy itt egy olyan rendezvényről van szó, amelyik közel 3 héten keresztül zajlik, és van 10-11 ezer szereplője. Ha megnézzük tovább, hogy hány országból érkeztek ezek a versenyzők, akkor azt látjuk, hogy az utóbbi 4-5 alkalommal közel 200 országból érkeztek a versenyzők. Ugye azt jelenti, hogy 200 különböző kultúra, 200 különböző szokás, hagyomány, életmód, és ha nem is 200, de 100 körüli nyelv, ami egy nagy, majdnem azt mondtam, zűrzavart okoz, de reméljük nem okoz zűrzavart, hanem egy színes egyveleget alkot. És ha megnézzük, ez a 10-11 ezer sportoló 30 körüli sportágban, közel 300 sportszámban, vagy versenyszámban küzd egymással. Ez azt jelenti, hogy itt a közel 3 hét alatt biztosítani kell, hogy 300 különböző féle versenyszámra odajussanak a versenyzők, a nézők, a kísérők. Ha ezt az egészet egy ilyen diagramon ábrázoljuk, akkor azt látjuk, hogy az utolsó néhány évben egy stagnáló számot látunk, mind a versenyzők, mind a versenyszámok számát tekintve. Ennek valószínűleg az az oka, hát nyilván az országok száma az nem nőhet most már nagyon tovább, hiszen több ország nincs. Tehát ha már mindenki ott van, akkor tovább nem tud ugyanőni. A versenyzők száma pedig valószínűleg azért nem nő most már tovább, mert elértünk egy olyan kritikus értéket, ami fölött már kezelhetetlenné válna a tömeg. De mi is itt tulajdonképpen a feladat? Ugye alapvetően két nagy feladat van, az áruk és a kapcsolódó termékeknek a szállítása, másfelől pedig a személyeknek a szállítása. Az előző előadásban kimerítő választ kapott remélhetőleg mindenki arra, hogy az árukat, eszközöket hogyan szállítják az olimpiák idején. Én itt csak egy pontra hívnám fel a figyelmet, ami nagyon érdekes, az állatok szállítása. Ugye feltűnhet állat, hát mi hogy kerülnek ide az állatok? Ugye, hát ne feledjük, egy olimpián vannak lóversenyek, van öttusa, és ugye ez egy nagyon komoly kihívás oda juttatni az állatokat a helyszínre, hiszen különösen egy szigetország esetén ugye nagyon szigorú egészségügyi előírások vannak, karanténba kell helyezni az állatokat, nehogy valamilyen fertőzés, betegséget vigyenek arra az adott területre, amely egyébként ott nem ismert, nem őshonos. De ez nem az én témám, erről remélhetőleg ezekről az ügyekről kimerítő választ kaptak. Most itt arról próbálnék egy kicsit elmélkedni, hogy a versenyzők, tehát a szereplők, az őket kísérő segítők, a rendezvényt lebonyolító szervezők, és tulajdonképpen akiknek a kedvéért az egész van, a nézők, hogy juthatnak el a helyszínekre, hogy tudnak egyáltalán megjelenni az eseményen. Mi is volt itt a kihívás a londoni olimpián? Volt 19 nap, a 19 nap alatt a 10-11 ezer főnyi szereplőt, az őket kísérő körülbelül ugyanennyi kísérőt, és utána naponta körülbelül 50 ezer szervezőt kellett eljutni úgy, eljuttatni úgy a helyszínekre, hogy közben eljusson az a közel 3 millió néző is, aki kíváncsi a rendezvényekre. Ugye ez azt jelenti, hogy a legnagyobb érdeklődésre számot tartó úgynevezett szuper szombaton közel 350 ezer néző volt egy napon a rendezvényeken. Ugye ezek itt csak így nagy számok, dobálózunk velük. De mit jelent ez? Hát hasonlítsuk mondjuk ahhoz, hogy Győrben egy nap az egész autóbusz hálózaton utazik 90 ezer ember. Tehát ehhez kell azt nézni, hogy ott pedig egy nap egy koncentrált helyszínre, az olimpiai parkba el akart jutni 350 ezer ember. Jó? Tehát itt az egész városban van 90 ezer. De nézhetjük egy másik oldalról is. Budapesten lakik 2 millió ember. Tehát azt jelenti, hogy ugye el tudja mindenki képzelni, milyen hatalmas a város. E lakosságának a másfél szeresét kellett itt eljuttatni közel 3 hét alatt a céljához. Ez egy hatalmas kihívás, hatalmas feladat. Hogyan sikerült ezt megoldani? Minden olimpiának van egy mottója, a londoninak az egyik mottója az volt, hogy a Public Transport Olympics, vagyis a tömegközlekedés olimpiája. Ezt komolyan vették, és ennek érdekében az olimpia megkezdése előtt 300 milliárd forintot költöttek a tömegközlekedéssel kapcsolatos fejlesztésekre. Tehát nem a stadionépítésre és ilyenekre, hanem arra, hogy jobban vagy jól működjön a tömegközlekedés, mint korábban. És ennek meg is lett az eredménye, hiszen ez a szűk 3 hét alatt összesen 900 ezer utast szállítottak el a nem központi helyszínekre, tehát az evezős pályára, a vitorlás versenyekhez, vagy például egyedül a triatlon versenyen 160 ezer néző volt, ugye, ez azt jelenti, hogy az út mentén, ahol kerékpároztak, futottak a versenyzők, 160 ezeren sorakoztak fel, hogy megnézzék a versenyzőket. És az olimpiai park és a többi helyszín között pedig 18 millió utazás bonyolódott le. Ez azt jelenti, hogy az egyébként szokásos utazásokhoz képest körülbelül 1/3 több utazást kellett megszervezni, az utazókat elvinni a céljukhoz. És ami úgy tűnik nagyon jól sikerült, hiszen 10-ből 8-an azt mondták, hogy kitűnő, rendkívül jó volt az utazás körülménye, az információáramlás, és egyáltalán a közlekedési lehetőség. És mindez úgy, hogy az olimpián nem volt autóparkoló. Tehát az olimpiai park közelébe egy darab autóparkoló nem volt, amit a nézők igénybe vehettek, és a mozgássérültek is csak akkor parkolhattak autóval, ha előzetesen helyet foglaltak maguknak a mozgássérültek számára fenntartott parkolóban. Ez egy nagyon érdekes megközelítés, hogy autóval ne menjen senki, mindenki jöjjön busszal, vonattal, villamossal, metróval. És mégis azt mondták, hogy ez nagyon jó. És ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az olimpia idején kialakított olimpiai sávokon, amit azért csináltak, hogy a kísérők, szervezők, kiemelt vendégek gyorsan eljuthassanak autóval a helyszínekre, üresek voltak, és egy jó párat közülük visszaadtak a civil forgalomnak, ugyanis nem volt rájuk szükség, mert a szervezők, kiemelt vendégek, sportolók is a tömegközlekedést használták. Ez egy nagyon érdekes megállapítás, és erre nem is gondolt előtte senki, hogy ez így fog alakulni. Nézzük meg picit a helyszínt. Ugye az olimpia az Londonban, Dél-Angliában volt, Londonnak a keleti részén, és a Stratford nevű város részben. Miért pont ezt a részt választották az olimpia helyszínéül? Két oka volt. Az egyik, ha megnézzük, ez egy vasút, metró vonalak által nagyon jól szegélyezett terület. Itt van egy hatalmas pályaudvar is. Másfelől pedig ez a városnak egy elhanyagolt, lepusztult része volt, ahol miben új életet kellett lehelni. Tehát kettős célja volt ennek, egy olyan területet újra felvirágoztatni, ahol egyébként jó potenciálok, jó lehetőségek vannak a jó közlekedési kapcsolat miatt. Itt van két fotóm, hát nem tudom mennyire látszik. Ez az eredeti állapot, talán látható, hogy vannak zöld területek, ilyen elhanyagoltabb gyárterületek, és az olimpiai park elkészülte után megmaradtak zöld területek, ugyanakkor nagyon sok szép új létesítmény jött létre. Ugyanakkor ezt az egész létesítmény komplexumot úgy hozták létre, hogy minél inkább harmóniában legyen a természettel, minél kevesebb kárt okozzon a természetes környezetben, ezért több létesítmény, például az uszodának egy része is ideglenesen került kialakításra, és az olimpia végeztével elbontották, sőt, vannak olyan csarnokok, amelyeket teljes egészében elbontottak. Másfelől pedig az olimpiai parkon keresztül folyó folyónak egy jelentős részét természetes partszakasszal, nem kikövezett, szabályozott partszakasszal látták el, azért, hogy minél természetesebb, természet közelibb legyen a környezet, ahol az egész olimpia zajlik. További hasznosítása a területnek, hogy például azt a részt, ahol a sportolók laktak, azt átalakítják, és rászorulóknak kedvezményesen lakásvásárlást biztosítanak a jövőben. Tehát az egészet úgy tervezték meg, hogy ugyanaz a gondolatmenet kísérte az építkezés, mint ami a közlekedésre vonatkozik, tehát valamilyen fenntartható, közösségi megoldás legyen, amely segít nekünk abban, hogy szép és élhető környezetünk legyen. Ha megnézzük az olimpiai helyszínt, a központi helyszínt, négy bejáraton lehetett megközelíteni a területet, és mindegyik bejárat közelébe valamilyen vasútállomás vagy metróállomás volt. Persze az éles szeműeknek rögtön szemet szúr, hát oké, de azért itt egész sokat kell gyalogolni, míg eljutok ide a vasútállomásra, és utána a parkon belül is kell gyalogolni. Igen, jól látják. Valóban szükség volt arra, hogy gyalogosan is megtegyenek egy nagyobb távolságot a nézők. Ez ugyan 1-1,5 kilométer volt átlagosan. Ugyanakkor, ha autóval kellett volna menni, akkor is el kellett volna jutniuk a parkolóból a rendezvény helyszínére, tehát ez nem jelent akkora problémát. De mind a mellett felmerülhet rögtön a kérdés, hát ha ilyen sokat kellett gyalogolni, akkor vajon így kellett ezt megszervezni? Helyes volt-e így megszervezni? Nem lehetett volna máshogy megcsinálni? Miért jobb a tömegközlekedés? Sőt, megkérdezhetik, miért jobb egyáltalán a tömegközlekedés? Gyűjtöttem néhány példát, ahol más megoldásokat láthatunk. Az első példám egy baseball stadiont ábrázol, és itt vannak ezek a csíkos területek, ne tévesszen meg senkit, ez nem a búzamező, azok a parkolók itt körülötte, tehát egy nagy parkoló közepére épült ez a stadion. Hasonló ez a másik stadion is, ahol ez a hatalmas szürke terület, ez mind-mind parkolót ábrázol, hogy autóval el lehessen jutni a helyszínre. A következő is nagyon hasonló, van egy stadionunk, rengeteg parkoló körülötte. Persze az éles szeműek rögtön mondhatják, igen, de ott látok valami vasút félét alul. Igen, van ott vasút, de ezzel inkább ne utazzunk, mert ha megnézzük, ez egy teherpályaudvar. Ugye az meg nem olyan kényelmes azzal eljutni a stadionba. Van itt még egy példám, ez talán a legdermesztőbb, hogy a stadion körül itt egy hatalmas parkoló van. Ugyanakkor itt van egy saját vasútállomás ennek a stadionnak, hogy vasúttal is el lehessen jutni. Tehát lehet látni, hogy van arra is példa, hogy autós közlekedésre hegyezzük ki ezeket a rendezvényeket, de ezek mindig problémát vetnek fel. Itt van egy másik stadionom is, összehasonlításképp, itt ekkora mindösszesen a parkoló, ugye itt van a pálya. Kicsit sötét talán a kép, de talán felismerhető. Mit gondolnak, hogy ez melyik stadiont ábrázolja? Senkinek semmi tippje. Úgy van, ez Eto stadion, az Eto Park. És ha megnézzük az előzőekhez képest, ugye egy nagyságrendi különbség van a parkolók méretét tekintve. Erre persze a délutáni előadáson azt mondta az egyik kedves néző, hát persze, hát ki jár ki a foci mestre, annak az 1000 embernek kár nagyobb parkolót építeni. De kezdjünk el számolni egy kicsit, hogyha egy olimpiára gondolunk, akkor valószínűleg nem 1000-en mennek ki a stadionba, ott 70-80 ezer néző szokott lenni. Ha ugye optimisták vagyunk, és azt mondjuk, hogy egy autóba 3-an, esetleg 4-en is utaznak, akkor körülbelül egy 25 ezer autó kellene, vagy 25 ezer jármű kellene ahhoz, hogy eljuthassanak a stadionban nézők. Egy parkolóhely az átlagosan 3x5 méteres, 15 négyzetméter, megszorozzuk a 25 ezerrel, még hozzáteszünk közlekedő utakat, hogy be is lehessen állni a parkolóhelyre, durván egy 500 ezer négyzetméteres parkolóra kell gondolnunk. Ez ugye azt jelenti, hogy 500 méterszer 1 kilométeres terület, tehát el se látunk a végéig. Borzasztó nagy. De hogyha egy kicsit jobban szeretnénk a területünket felhasználni, akkor kör alakba is gondolkozhatunk, aminek a közepén van a stadion, akkor kapnánk egy hatalmas nagy kört, melyiknek ugye a sugara körülbelül 400 méter lenne, és a kerülete, ugye ezt könnyen kiszámíthatjuk, körülbelül 2,5 kilométer. Tehát azért el tudjuk képzelni, jó sok parkoló elfér körbe azon a 2,5 kilométeren. Miután ugye a körnek a szélén sokkal nagyobb hely van, mint a közepén, ezért a nézőknek körülbelül az egynegyede, az 350 méternél többet gyalogolna. Pedig autóval jött, de mégis ugye akkora helyigénye van a parkolásnak, hogy nem tudnak közelebb kerülni a stadionhoz. Most gondoljunk vissza itt az előbbi példáimra, mondjuk valakinek sikerül itt leparkolnia, és mondjuk ebben a szektorban van a jegye, ugye azért az nagy bajban van. Tehát kell itt mászni az autók között, körbe kerülni a stadiont, és bemenni a helyére, De azért ez elég nagy távolság. Tehát így kell arra gondolni, hogy mit jelent az, hogy az autókat el kell helyeznünk, amíg tart a sportesemény. De persze eszünkbe jutott még egy másik probléma is. Hát hogy jut oda az a rengeteg autó? Ugye azt szoktuk mondani, hogy egy forgalmi sáv kapacitása egy irányba az olyan 1500-1800 jármű per óra. Persze csak akkor nincs sok mazsola közöttük, meg ügyetlenkedő, hanem úgy halad mindenki becsületesen. Most ezt meggondoljuk, akkor ahhoz, hogy egy óra alatt odaérjenek az emberek, kell 16 forgalmi sáv. Ja, az azért elég sok. Tehát 16 sávon hömpölyögne az a rengeteg autó, és akkor egy óra alatt érne oda mindenki a stadionba, és utána még be is kell az autó közül menniük a lelátóra. Még mi van akkor, amikor elindulnak hazafelé, amikor nem egymás után szépen sorba érkeznek, hanem egyszerre mindenki haza akar menni, és mindenki elsőnek akar hazamenni. Ja, akkor lesz aztán csak óriási káosz. Tehát azt hiszem ebből a kis levezetésből kiderült, hogy az, hogy egy ekkora sportrendezvényt az autókra építsünk, az nem túl reális. De próbáljunk meg egy kicsit máshogy megközelíteni ezt a feladatot. Választottam egy napot az idei londoni olimpiából, még az elejéről, amikor nem is volt olyan sok sportverseny. Az egyes színek, az egyes sporteseményeket jelentik, tehát például itt ez a kis téglalap, ez azt jelenti, hogy itt van egy kosárlabda meccs, ami kezdődik 9 órakor és tart fél 10-ig. Itt egy következő, vagy megnézzük, mondjuk itt van egy kézilabda mérkőzés, ami kezdődik szintén 9 óra körül, tart fél 10-ig, utána kezdődik egy másik, és így tovább egy nap 6 kézilabda mérkőzés. Ugye minden egyes sporteseményre érkeznek nézők, utána elmennek. Következően érkezik, utána elmennek haza. És én ebből a sok-sok rendezvényből kiválasztottam 4-et, a kosárlabdát, a kézilabdát, a röplabdát és talán az úszást, mindjárt megnézzük, az úszást, igen. És összesítettem, hogyha egy elméleti nézőszámot veszünk, akkor ugye érkeznek a nézők, ahogy a vízszintes tengelyen az idő van, függőleges tengely nézők száma, érkeznek, az vége van, hazamennek. Ezt összesítjük, akkor kapjuk a kék vonalat az érkező nézőkhez kapcsolódóan, a sárgát pedig a hazainduló nézőkhöz kapcsolódóan. És láthatjuk, hogy van olyan negyed óra, amikor akár 9000 néző is megpróbál hazaindulni. De mindez úgy, hogy ebből a rengetegből csak 4-et választottam ki. Tehát nem is olyan nagyon sokat. Negyed óra alatt 9000 embert elvinni, az nem egy kis feladat. De ez még akkor sem semmi, amikor tömegközlekedünk, és metróval, busszal, villamossal próbáljuk elszállítani az utasokat. Hát még hogyha ugye autóval mennének. Tehát ezek alapján megállapíthatjuk, hogy ahhoz, hogy egy olimpia sikeres legyen a közlekedés szempontjából, az első lépéstől kezdve figyelembe kell venni az időrend kialakításánál a közlekedési lehetőségeket is. Tehát nem csak azt kell figyelembe venni az időrendnél, hogy melyik versenyszámot melyik kövesse, ez melyik sportolónak lesz kedvező, hanem azt is, hogy a nézők egyáltalán hogy tudnak oda jutni. És ez nagyon fontos, mert ha kettő nincs összehangolva, abból borzasztó nagy káosz lesz. Hát gondoljunk bele, hogyha itt mondjuk ez a mérkőzés csoport csak egy picit előbb kezdődik, akkor ez a nézőszám csúcs és ez a csúcs összeér, és akkor negyed óra alatt még sokkal több utast kell elszállítani. És ezeket a gondolatokat szem előtt tartva egy másik olimpiát vettem példaként, a Vancouveri téli olimpiát, ahol ezeket szem előtt tartva előzetesen készítettek egy nagyon részletes tervet arra vonatkozóan, hogy hogyan kell összehangolni a közlekedési lehetőségeket és az időrendet. Ugye, ha megnézzük, itt egész mások a nagyságrendek, tehát ugye itt azért jóval kevesebb néző van, jóval kevesebb sportoló, ugyanakkor van egy nagy nehézség a téli olimpiában, a nyárival szemben, hogy nincs egy nagy központi helyszín, hanem a rendezvények szétszórtan helyezkednek el, tehát még több utazásra van szükség ahhoz, hogy eljuthassunk az egyes helyszínekre. És hogy ezt a problémát megoldják Vancouverbe, az elején létrehoztak egy nemzetközi csapatot, amelyiknek az volt a feladata, hogy az időrendet és a közlekedést összehangolják. Ez a csapat állt egyfelől a helyi szervezőkből, másfelől a sportági szakemberekből, harmadrészt pedig közlekedési szakemberekből, akik azt tudták, hogyan lehet előre becsülni az utazási igényeket, és hogyan lehet ezt megvizsgálni, hogy vajon milyen hatása lesz annak, ha ekkor vagy akkor kezdődik egy sportesemény. És ez a csapat három közlekedési modellt hozott létre, egyet a közúti közlekedők számára, egyet a tömegközlekedésről, és nagyon érdekes, egy harmadikat a gyalogos közlekedésről. És mind a három modellnek az volt a feladata, hogy előrevetítse, megbecsülje, hogy vajon az olimpia ideje alatt mekkora igény fogja érni a közlekedési hálózatot, azt a közlekedési hálózat le tudja bonyolítani, ha nem, hogy milyen fejlesztések kellenek, vagy milyen szervezési intézkedések kellenek ahhoz, hogy ne legyen torlódás, zűrzavar. Ezt úgy oldották meg, hogy két nagy területet vizsgáltak meg, egyfelől a kínálatot, tehát hogy mi áll rendelkezésre, milyen infrastruktúra adott, mit kell megépíteni, másfelől pedig megvizsgálták, hogy milyen kereslet várható. És nagyon érdekes volt itt a helyzet, ugyanis ahhoz, hogy a keresletet jól lehessen vizsgálni, figyelembe kellett venni a helyi utazásokat, amelyek egy hihetetlen nagy részét képezték az olimpia alatt megjelenő utazásoknak, és a kettőt össze kellett hangolni. Tehát tudni kellett, hogy hányan fognak a helyi lakosokból dolgozni menni, vásárolni menni abba az időszakba, és várhatóan hány sportoló, sportvezető, kísérő és néző lesz az utakon. És ezeket összehangolva a csapat felhasználta a mondjuk azt most piacvezetőnek számító közlekedés tervező szoftvert, ezt úgy hívják, hogy Vizum, és ezzel a szoftverrendszerrel elkészítették a közlekedési hálózat modelljét, és ezt összekapcsolták a várható igényekkel, és ebből kialakult, hogy mi lesz a hálózatom. Egyébként ezt a számítógépes rendszert itt az egyetemen is oktatjuk, tehát itt is megismerhetik a hallgatók ezt a rendszert. És mi lesz az eredménye ennek? A közlekedési igények és a hálózat összehangolásából ehhez hasonló ábrákat lehet létrehozni, ahol a vastagabb vonalak azt jelentik, ahol többen utaznak, a vékonyabb vonalak pedig azt jelentik, ahol kevesebben utaznak várhatóan. Ez a zöldes szín például az egyéni közlekedésben utazók számát jelenti, tehát várhatóan az olimpia idején azt becsülték előtte, hogy ennyien fognak utazni ezen az úton, és a másikon picit kevesebben. Ugyanezt a vizsgálatot időben is elvégezték, tehát megvizsgálták, hogy a nap 24 órájában hogyan alakul a terhelés az egyes útszakaszokon, és ahogy előbb említettem, nagyon érdekes volt látni, hogy ez a kékes szín, ez az alapterhelés, vagyis ahányan azért utaznak, mert ott élnek, ott dolgoznak, és mindössze ez a sötétebb színű volt az olimpia miatt létrejövő terhelés, azon az útszakaszon, amelyiknek a terhelését ez az ábra mutatja. Ugyanakkor nagyon veszélyes is lehet, hiszen ez a sötétebb szín, ez pontosan ugyanabban az időben jelenik meg, amikor egyébként is sokan vannak az úton, tehát lehet ez a pici többlet pont torlódást okoz, vagy valamilyen nehézséget fog okozni, ezért ezzel foglalkozni kellett, nem szabadott azt mondani, hogy hát úgyis sokan vannak, az a pici többlet már nem számít. A vizsgálatokat ugyanúgy kezdték, mint ahogy az előbb mutattam én, hogy hogyan tudjuk megnézni azt, hogy várhatóan mennyien érkeznek, mennyien indulnak. Tehát felvázolták az összes sporteseményt, és időben ábrázolták, hogy azokra várhatóan hányan érkeznek, és onnan hányan indulnak tovább. És ebből a tervből alakult ki egy időbeni lefolyás arra vonatkozóan, hogy hány ember lesz várhatóan az utakon. Ezt úgy kell elképzelni, hogy fogtak egy hatalmas táblázatot, és elkezdték beírni a sportágakat, és nézték, hogy melyik órába vagy negyed órába hány néző, sportoló, szervező fog ott várhatóan megjelenni. És ezek után alakult ki az előbbi ábra, amit mutattam, a járművekre vonatkozóan, ez pedig a gyalogos közlekedésre vonatkozóan kialakított hasonló tervnek a része, és ebből látszik, például itt a belvárosban egészen nagy forgalom lesz, hiszen nagyon vastag ez a zöld színű sáv, máshol vékonyabb, kevesebb gyalogos várható. De ha megfigyeljük, különböző színek is megjelennek az ábrán, ez azért van, mert hiába, hogy mondjuk itt kevesebb gyalogos van, viszont keskenyebb például a járda, vagy nagyobb az autóforgalom, ezért veszélyesebb az út mentén gyalogolni. Tehát ahol piros vagy sárga szín van, ott valami probléma van, és ott valamilyen beavatkozásra van szükség. És ezen előrebecslések és tervek alapján dolgozták ki, hogy melyek azok a kritikus pontok, kritikus kereszteződések, ahova segítőket, rendőröket kell állítani azért, hogy segítsék a gyalogosok mozgását, és eljuthassanak a céljukhoz. Tehát ez volt a Vancouveri olimpián. Például Londonban is készült előtte hasonló vizsgálat, tanulmány, abból sajnos nem tudtam ilyen ábrákat kinyerni, úgyhogy azért mutatta meg ezt a példát. Nagyon érdekes, épp a héten találkoztam a csapat vezetőjével, akik ezt készítették, és azt mondja, hogy azóta már világszerte több helyen be kellett mutatniuk, el kellett mesélniük, hogy hogy csinálták ezt, mert annyira sikeres volt az, hogy előzetesen így megtervezték, hogy várhatóan milyen időrend kell, milyen lebonyolítás kell ahhoz, hogy minél zökkenőmentesebb legyen mind a gyalogosok, mind az autósok, mind a tömegközlekedőknek az utazása. Visszatérhetünk persze még mindig az előző kérdéshez, hogy jó, ez az egész így olyan szép, színes, de miért kell nekünk ez a tömegközlekedés? Miért nem jó nekünk mégiscsak az autó? Itt néhány diagramot vagy táblázatot szeretnék mutatni. Az első, ugye a biztonságra vonatkozik. Biztosan van önök között, akik már látták ezeket a táblázatot, de szerintem nagyon tanulságosak. Az egyik, ami a halálozás mutatja, tehát azt jelenti, hogy 100 millió megtett kilométerre 8/10 halálos áldozat jut a személygépkocsis vagy közúti közlekedésbe. De talán jobban követhető, azt mondom, hogy 1 milliárd az emberek által megtett kilométerre 8 halott jut. Mindezzel szemben, ha az autóbusszal utazunk, akkor ennek csak a tizede. Magyarul 10-szer nagyobb az esélye, hogy halálos balesetet szenved valaki, ha autóval utazik, mint ha busszal. És ha vonattal megy, akkor még kisebb az esélye, még ennek is csak a fele. Tehát ebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy az egyéni közlekedés sokkal veszélyesebb, mint a tömegközlekedés. Hát a motoros, azt már nem is merem mondani, mert az a legdurvább az összes közül. A második ilyen témakör az a környezetszennyezés, a környezetvédelem. De itt a középső oszlopban az látható, hogy az egyes közlekedési módokkal hányan utaznak. Az első szám, hogy általában hányan szoktak utazni, a zárójelben pedig, hogy mennyien tudnának utazni azzal az adott közlekedési eszközzel. Ugye általában egy személyi kocsiban mindösszesen másfél utas van, ezt ugye nem úgy kell érteni, hogy egy meg egy fél, hanem egyikbe egy, másikba kettő, és így tovább. És ha megnézzük, az ilyen átlagos felhasználás mellett, még ha az autóbuszon kevesen is vannak, mert ugye a 25 utas az nem egy ördögi mennyiség, az egy utasra jutó kibocsátás, tehát az egy utas által létrehozott vagy okozott környezetszennyezés, az négyszer akkora személyautóknál, mint a tömegközlekedésben az autóbuszoknál, úgy, hogy itt a példában én egy teljesen átlagos autóbusz vettem, nem egy nagyon korszerű Euro 5-ös motorral felszerelt. A villamosnál ugye nem látható semmilyen érték, ez nem azt jelenti, hogy a villamos az nem termel semmilyen környezetszennyező anyagot, de lokálisan nem jelenik ez meg. Tehát ahol halad a villamos, ott nem lesz káros anyagkibocsátás, hiszen a villanyáramot máshol termeljük. És attól függően, hogy ez mennyire készül megújuló energiából, vagy más energiaforrásból, attól függ, hogy milyen arányban jelenik meg itt a káros anyag, de sokkal-sokkal kisebb, mint a többi közlekedési módnál. És a harmadik táblázat, az pedig a helyfoglalásról szól, erről már az előbb egy picit ugye beszéltünk a parkolók kapcsán. Ugyanúgy az átlagos és az elméleti befogadó képesség vagy kihasználtság látható. És ha megnézzük, 10-szer annyi helyet foglal el egy utas, aki autóval utazik, mint aki autóbusszal. Ugye ez elég nagy különbség. Ugye ez nem csak abból adódik, hogy ugye nagyobb autóbuszba jó sokan beleférnek, hanem abból is, hogy a személyautónak kell még parkolóhely, amikor halad az úton, kell követési távolságot tartania, és mondjuk 10 autónál 10 követési távolság kell, egy autóbusznál csak egy ugye. Tehát ez növeli, tovább növeli az egy utasra jutó helyfoglalást. Szoktam az ilyen előadásokra mindig hozni egy jó kis kartonból kivágott autókat, csak sajnos most nem hoztam el. És akkor mindig kérünk önként jelentkezőket, de most nem maradna néző, hogyha lennének önként jelentkezők, tehát ezért sem hoztam. És akkor itt szépen a kis autókkal beterítjük az egész termet, és utána átváltunk autóbuszra, mert van egy nagyon jó kis autóbuszból kivágott, vagy autóbusz forma is kivágva, az egy autóbusz forma mögé befér ugyanaz az ember mennyiség, és így nagyon szemléletesen mi magunk is láthatjuk, hogy mennyivel kevesebb helyet foglal el az autóbuszos utas, mint az autós utas. De ezt a kísérletet elvégezte helyettünk már más többször. Tehát itt bal oldalon látható, hogy az utasok autóbusszal jöttek, egy az az egy darab autóbusszal. És ha megnézik, teljesen ugyanazok az emberek vannak a második képen is, csak itt egy végeláthatatlan, hosszú sorban jövő autós kígyóval érkeztek. És ugye nem mindegy, hogyha mondjuk ez a 80 ember helyett a 80 ezer emberre gondolunk, akik a stadionba beférnek, hogy melyik választást tekintjük. Tehát autóbusszal jönnek, vagy személyautóval. Mindezek alapján hiszem levonhatjuk a következtetést, ha nagy tömegeket, tehát sok embert kell elszállítanunk viszonylag gyorsan, viszonylag koncentráltan, akkor a tömegközlekedés az, amelyik ezt biztonságosan, környezetkímélő módon és helytakarékosan meg tudja oldani. És mindezek miatt választotta ugye az olimpia mottójául azt, hogy ez egy tömegközlekedési olimpia, hiszen sikerült ezt megoldaniuk, kizárólag tömegközlekedéssel, zökkenőmentesen eljuttatták a nézőket, résztvevőket, szervezőket a helyszínekre, és onnan újra haza. Köszönöm szépen a figyelmüket. Körülbelül ennyiben gondoltam összefoglalni ezt a témakört, és megkérdezni, hogy van-e kérdésük. Tessenek parancsolni. Na most megfogott. Tehát azt nem tudom megmondani, hogy konkrétan pontosan hány járművel valósították meg az olimpia közlekedését, ugyanis ugye nem választható el, hogy most egy vonal vagy jármű az azért közlekedik, hogy az olimpiára vigye az utazókat, vagy azért, hogy elvigye haza vagy munkába az embereket. Tehát tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, mintha teljesen ugyanaz a közlekedési rendszer működött volna, vagy működött, mint ami előtte, csak azt megerősítették, picit gyakrabban jártak a metrószerelvények, néhány új vonalvezetést is kialakítottak, hogy olyan városrészeket is érintsenek a járműek, amiket előtte nem, és mindezzel együtt vált alkalmassá a hálózat arra, hogy a korábbinál egyharmaddal megnövekedett utasszámot is el tudja vinni. Jó, tehát így nem nehéz, ezt nem lehet így szétválasztani, azért ezt nem is tudom megmondani, hogy pontosan hány darab jármű volt azért, hogy elvigye az olimpiai nézőket. Van-e más kérdés? Semmi. Minden világos. Akkor nagyon szépen köszönöm a kitartásukat és a figyelmüket, és köszönöm, hogy eljöttek.